Arany Jánosnak mindig kitüntetett helye volt a szívembe, úgy, mint nagyon sokunknak, nekem is gyerekkori élményem, hogy esti meseként a Toldit hallgatom. Középiskolásként szenvedélyesen szerettem a balladákat. A tetemre hívást, ha nem 20-szor szavaltam el magamnak, akkor egyszer sem. Azt, hogy állata őrezni, négy alabárdos lélek az ajtón se besek ki, az ma is ott van az emlékezetemben. De igazán közel Aranyhoz, Babicson keresztül kerültem. Akkor, amikor a kritikai kiadásnak végeztem az alapkutatásait, derült ki számomra, hogy mennyire fontos volt Babits Mihálynak Arany János. És nem csak neki, hanem annak az egész nemzedéknek, ami akkor neki indult a 20. századnak, egy új Arany János volt a példaképe, méghozzá a modern, az ideges Arany János, nem az epikus és a klasszikus, ahogy az elődöké. Ezt Kosztolányi meg is fogalmazta, hogy ők nem, mint Petőfi hajdanába a Toldi írójának küldik el lelküket, hanem az őszikék írójának. Akkor, amikor egymást dicsérték a levelekben, akkor Kosztolányi Babicsról milyen hanyag eleganciával azt mondta, hogy maga zseni, maga egy kölyök arany. Ha valamihez akarta hasonlítani, akkor Aranyhoz hasonlította. Vagy Babits azt írta, hogy Arany János az, akit legjobban irigylek a világon. Hát azért ez egy fiatal költőtől nem semmi. Tudjuk, hogy az egyetemi dolgozatát Arany Jánosról írta, az őszikék fél évét vizsgálta egész alapossággal. Sőt, verset is írt hozzá Arany János címmel, amelyben Hunyt mesterünknek nevezi Arany Jánost, és egy olyan kis verses füzetet állított össze 1906-ban, még a pályája legelején, egy olyan kéziratos füzetet, amelynek volt tartalomjegyzéke, voltak ciklusai, lábjegyzetei, szóval nagyon komolyan vette magát, de az egész külleme a kapcsos könyvnek a küllemére játszott rá, és ezzel mintegy letette a hűségesküjét Arany János költészete előtt. De mindezeken túl, ami igazán reveláció volt számomra, az egy felfedezés volt. Azt, hogy Babicsot milyen mélyen foglalkoztatta, és milyen szenvedélyesen érdekelte Arany János művészete, az egy először egy megfejtetlen és értelmezhetetlen kézirat lap alapján derült ki. A Babits Mihály kézirat katalógusa az Angyalos könyvnek, Babits verses füzetének egy oldalát úgy írja le, hogy értelmetlen számok és betűk halmaza, fönt a szélén egy szó keveháza. Míg nem rájöttem arra, hogy igazából ez egy nagyon alapos jegyzet, amelyet Babits saját magának készített, a 38 számozott oldal, az a keveházának a 38 versszakára vonatkozik, és kigyűjtötte ezekhez a sorokhoz az Iliásznak azokat a részeit, amelyekről úgy gondolta, hogy hathattak Arany János költészetére. Na most képzeljük el, hogy Babits ott Fogarason 1908-1909 folyamán azért olvassa görögül az Iliászt, hogy kigyűjtse belőle azokat a részeket, amelyeket ő hasonlónak vél a keveházához, és úgy gondolta, hogy inspirálhatták Arany Jánost. 98 utalást gyűjtött össze, a legkülönbözőbb módokon talált összefüggést az Iliász és a keveháza között, és egész bizonyos, hogy erre a munkára hatással volt Arany Jánosnak az az akadémiai székfoglalója, amelyet Zrínyi és Tasszó címen írt. Itt kereste ő is az összefüggést, hogy hogyan használja az Zrínyi az eposzi közvagyon motivumait a művében, és hogyan próbálja mindazt a tudást fölhasználni, amely évszázadok folyamán a költészetben egymásra épült. Vagyis Babits szenvedélyesen nyomozott, próbálta megfejteni aranytitkát, próbálta fölfedezni azt, hogy a keveháza látszólagos egyszerűsége mögött, amelyről Vas István egy egész fejezetet írt a Nehéz szerelem című művében, milyen komoly utalásrendszer, összefüggésrendszer és költői tudatosság van. Hozzáteszem még érdekességként, hogy a Keveháza annyira izgatta, hogy lefordította a Keveháza első versszakát görögre, hexaneterbe. Bele akart bújni, meg akarta érteni, és ezáltal a szenvedély által, ahogy nyomozott arany költészetében, értettem meg még sokkal inkább, hogy amögött az egyszerűség mögött valóban mennyi tudás, mennyi céltudatosság és mennyi ismeret van. Tehát Babits Mihálynak köszönhetem azt, hogy még jobban szeretem arany költészetét.